Tocsoma László 1991-ben végzett a Szegedi Tudományegyetemen. Pályáját biológusként és természetfilozófusként kezdte, majd érdeklődése a keleti filozófiák és szemléletmód felé fordult. Közel 6 évet töltött Indiában. 1998-tól a kalkuttai Rabindra Bharati Egyetemen hindu vallásfilozófiát és védikus pszichológiát tanult, és ugyanitt 2003-ban filozófiai doktorátust szerzett. Jelenleg a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolán főiskolai tanár, illetve az intézmény rektora. Itt hindu és vaisnava vallásfilozófiát és szentírás elemzést tanít. Számos könyvet publikált a témákban.
Köszönöm szépen a bemutatást, és sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nagy várakozással tekintek ezelé az előadás elé. Lent sétáltam az előtérben, és megközelített egy kedves ismerősöm, hogy hát nagyon bátor vagyok, hogy bevállaltam egy ilyen előadást, ami a vallási erőszak legitimitásáról, vagy a legitimitásának lehetőségeiről szól. Remélem, hogy nem okozok csalódást. Ahogy a programból is láttátok, az előadásomnak a címe a legitim vallási erőszak a védikus hagyományokban. Tehát amiről fogok beszélni, a vallási erőszak legitimitásának lehetőségeiről, a védikus irodalom, tehát India, a hinduizmus ősi vallási irodalma alapján. Azt gondolom, hogy mielőtt ebbe a témába belemennénk, lehet, hogy esetleg a villanyokat lekapcsolhatnánk, hogy talán jobban lehet majd látni a diavetítést is. Mielőtt belemennénk ebbe a témába, szeretném, hogyha egyáltalán definiálnánk a vallási erőszak fogalmát, mert ez sem mindenki számára tiszta. Először nézzük az erőszakot, ami valamennyire nyilvánvaló mindnyájunk számára. Mondhatjuk azt, hogy az erőszak kifejezés általában azokat a mondhatni gyakran előre tervezett cselekedeteket foglalja magában, amelyek által más élőlényeknek fájdalmat, sérülést, szenvedést okozunk, vagy egy másik aspektusból, mondjuk amivel, vagy ami által akár a hatalmi pozíciónkból, akár a fizikai erőnk révén valamit rákényszerítünk bármelyik élőlényre. Abban a hagyományban, hoppá, tessék vigyázni, abban a hagyományban, amelynek a talajáról én beszélek, az erőszak kategóriájába tartozik minden olyan tett, minden olyan tényező, amely mondjuk egy embernek a szellemi, érzelmi vagy lelki transzcendentális fejlődését megakadályozza. Az erőszak fogalmával szemben a vallás fogalmának definiálása nem annyira egyszerű, hogyha a definíciók szerint belepillantunk ebbe a vallásba, ami szintén nem egyszerű, hogyha a szakirodalmat végig tanulmányozok, körülbelül 400 definíció van csak erre az egy fogalomra, hogy vallás, mi a vallás. Gustav Mensching 1959-ben a következő definíciót hozta, azt mondta, hogy a vallás nem más, mint egy élményszerű találkozás a szenttel, és annak válaszreakciójaként a szenttől meghatározott embernek a válasz cselekménye, válasz élménye, válasz reakciója. Edward Burnett Taylor ilyen egyszerűen fogalmazta meg a vallást, hogy a vallás nem más, mint a szellemi lényekben bevetett hit, vagy hogyha Glazenapnak a teológiai, vallásfilozófiai megközelítését próbáljuk megérteni, ez azt hiszem, hogy széles körben ismert definíció. Ő azt mondta, hogy a vallásnak a megismerésben, a gondolkodásban, az érzésben, az akaratban és a cselekvésben kifejeződő olyan meggyőződést nevezzük, amely szerint transzcendens erők személyes, vagy személytelen transzcendens erők irányítják ezt a világot. Tehát, hogyha egy mondatra le akarnám redukálni ezt a definíciót, akkor mondhatnánk azt, hogy a vallás tulajdonképpen a transzcendensbe vetett hit, és ennek a hitnek a gyakorlati alkalmazása, megélése. Ezek után szeretném, hogyha egy kicsit definiálnánk azt, hogy ugye onnit indultunk ki, hogy vallási erőszak. Tehát elmondhatjuk azt, hogy mondjuk a vallási erőszakot, ha ezek birtokában, ismeretek birtokában meg akarjuk fogalmazni, elmondhatjuk azt, hogy a vallási erőszak egy olyan jelenség, amelyben az erőszaknak a fizikai, mentális és érzelmi formája valamilyen módon a vallásos tanításoknak, vallásos eszméknek vagy gyakorlatoknak a mesdjéjén sarjad. Többféle megnyilvánulási lehetősége van a vallásos erőszaknak. Mondjuk lehet, vagy megnyilvánulhat a vallásos erőszak pontosan a vallásoktól való félelem miatt is. Ugye nem megyek bele részletesen, hogy mi történt annak idején Krisztussal, ez is egyfajta vallásos erőszak volt, vallási erőszak volt vele szemben. Megnyilvánulhat a vallásos erőszak, vallási erőszak a vallás védelmében is. Történelem számos példát mutatott nekünk azzal kapcsolatban, hogy ilyen létezik. Gondoljunk csak a szent háborúkra, keresztes háborúkra. De megnyilvánulhat más módon is, például multikulturális országokban, ahol több vallás egymás mellett él, akár békésen, akár békétlenül, ott előfordulnak különböző társadalmon belüli vallások közötti villongások, szintén a vallás védelmében, vagy védelmének nevében. Vallások közötti féltékenységről is beszélhetünk, amikor megpróbáljuk meggyőzni a híveinket, vagy a hétköznapi embereket arról, hogy csak az a vallás az igazi, ami a miénk, de ezen még túlmegyünk is, mert ez még talán nem tartozik az erőszak témakörébe, de ha meg akarod győzni az embereket arról, hogy a másiknak a vallása rossz, és hogy kellemetlen, és hogy is van ide írva, annak a vallásnak az Isten azt akarja, hogy meghalj, ez már az erőszak kategóriájába tartozik. Nem véletlen, ugye számos hasonló példát tudna mindenki felsorolni a múltból, nem véletlen, hogy a társadalomban, művészetekben, politikában is vannak olyan hangok, amelyek a vallásokat, mondhatni az erőszak melegágyaként vagy bölcsőjeként interpretálják. Művészetekben vannak művészi alkotások is, amelyek valamilyen módon ilyen dolgokat sugallnak. Azt gondolom, hogy ez, ahogy megközelítettem a vallási erőszaknak a definícióját, egy eléggé egyszerű megközelítés. Lehetne cizellálni ezt sokkal jobban, de nem, én azt gondolom, hogy ennek az előadásnak most nem ez a célja. Később, amikor a védikus alapokon nyugvó vallási erőszakról beszélek, akkor úgyis bizonyos aspektusait ennek a témakörnek ki fogom fejteni részletesebben is. Ugye itt a kulcs szó az előadásomban, amitől mindenki, nem önökre, nem rátok gondolok, de mondjuk itt teoretikus értelme mindenki rettek, hogy lehet a vallási erőszakkal kapcsolatban a legitimitást emlegetni. Fúj, ez ugye két összeegyezthetetlen fogalom, amivel én egyetértek. De hogyha megnézzük azt, hogy a védikus hagyományok, az ősi hindu hagyományok mit mondanak vallásnak, hogyan definiálják a vallást, akkor látni fogjuk, hogy ez a vallási erőszak témakör, ez egy kicsit valahogy közelebb kerül hozzánk, és talán meg fogjuk érteni azt, hogy elképzelhető ilyen is. Nem akarok előre szaladni a mondandómban, nem sokára beszélünk erről. Tehát nézzük meg azt, hogy mit mondanak a védikus írások a vallásról. Egy kicsit nem is tudom, hogy könnyű vagy nehéz helyzetben vagyok-e, mert egy olyan hagyományról kell most beszélnem, amelyben az alapelvek szintjén soha nem vált ketté a vallásos eszmerendszer, a vallásos gondolkodás és a vallásos gyakorlat a társadalmi működésről, társadalmi együttéléstől. Ez egy olyan társadalom, nem is, hogy társadalom, egy olyan, ugye a hinduizmusról beszélünk, vallási társadalmi rendszer, egy teljes rendszer, amiben majd látni fogjuk, hogy a létezésnek valamennyi aspektusa beletartozik, és a létezésnek valamennyi kategóriája valamilyen módon kapcsolatban áll a vallással, illetve az egyének és a társadalomnak a lelki törekvéseiről. Amiről beszélni fogok, ahogy említettem, a védikus irodalomnak a tanításai, amelyek a védikus hagyományok szerint, amelynek követése mindenki számára javasolt, ha törekszik a lelki felemelkedésre. Ez a lelki felemelkedés egy általános fogalom minden vallásban megtalálható, sőt, filozófiai irányzatok beszélnek lelki felemelkedésről egy kicsit más hangulatban, de látni fogjuk, hogy itt olyan alapelvekről van szó, amely azt gondolom, hogy mindenki számára könnyen befogadhatók, elfogadhatók és pláne tolerálhatók. Mielőtt ebbe részletesen belemennénk, nagyon fontos, az előttem szóló előadók is utaltak már egy folyamatra, amelynek most mindnyájan részesei vagyunk a jelenkorban, ennek a bizonyos szekularizációnak. Szekularizáció ugye a nevében is benne van, nem más, mint egy adott vallásnak vagy egy egyháznak a társadalom működéséből, a társadalom egészéből való kiszorulása, perifériára való kerülése. Még azt is mondom, hogy nem, hogy perifériára kerülése, hanem teljesen ugye ez a kiiktatódásnak, vagy a kiiktatásnak a folyamata. Amikor is teljesen külön választjuk a társadalmi működést, az emberek társadalmi együttélését a vallásos gondolkodástól. A szekularizációs felfogás a vallással kapcsolatban az, úgy tartják, hogy a szó szoros értelmébe vett vallás, tehát a közvetlen lelki gyakorlatok, az azt megalapozó szentírások és az ezzel szorosan összefüggő dolgok azok, amelyek Istentől származnak. És a szekularizációs felfogás azt mondja, hogy minden más emberi eredetű. Vagy legalábbis minden más dolgot az emberiséggel és a társadalommal kapcsolatban van értelme kezelni, így van értelme gondolkodni róla. A védikus felfogás ezzel kapcsolatban pont ennek az ellenkezője. Védek azt mondják, védikus hagyományok azt mondják, hogy nem csak a közvetlen vallásos gyakorlat tartozik a vallás kategóriájába, nem csak ez az, ami Istentől származik, hanem minden más is, a létezés egésze. Hiszen, hogyha elfogadjuk Isten létezését, és most legalább erre az, ugye az előadás időtartalmára fogadjuk el egy kicsit, ebben a fogalomban benne van az, hogy Isten mindeneknek a forrása. Nem csak a szentírásnak, nem csak az imának, vagy az ima módjának, nem csak a vallásos, közvetlen vallásos élet gyakorlásának a forrása és eredete, hanem minden élőlénynek, minden halott anyagnak, minden bolygónak, minden univerzumnak, legalább a védikus hagyományok több univerzumról beszélnek, tehát a létezés teljes egészének. Sőt, mondhatnám azt, hogy úgy tartják, hogy a létezés teljes egészének az értelme és a célja az, hogy a társadalom egyes tagjának és a társadalom egészének a lelki felemelkedését szolgálja. Tehát így, mi az a minden más, így a vallásosság kategóriájába, a vallásos gondolkodás és a vallásos törekvés kategóriájába tartoznak például az erkölcsi és az etikai szabályok. Manapság már nem a vallással kapcsolatban gondolunk erre. Bizonyos kulturális folyamatok, sőt a társadalom természetes felépítése és a társadalom működése is Istentől származik a védikus felfogás szerint. Itt a lényeg az, hogy egy megfelelő működési minta alapján tudjuk-e mindezeket úgy használni, úgy kezelni, úgy alkalmazni, hogy azok segítsenek bennünket a lelki felemelkedésben. Nézzük meg, ugye nagyon sokféle vallást, hogyha azt mondom, hogy vallás, nagyon sokféle interpretáció létezik, ahogy említettem. Sokféleképpen, szerintem ahányan vagyunk itt ebben a teremben, annyiféleképpen gondolkodunk a vallásról. Nézzük meg, hogy a védikus írások mit mondanak a vallás tökéletességéről. Nem tudom, hogy lehet-e hallani, elég közel vagyok-e a mikrofonhoz. Lehet. Nem nagyon. Akkor igyekszem. A védikus irodalom szerint a vallás tökéletessége... Oké, köszönöm. A védikus hagyományok szerint a vallás tökéletessége az, amikor az ember szeretettel indíték nélkül és töretlenül szolgálja Istent, vagy ha ez nem is sikerül, de legalább ez az iránya a vallásos ember és társadalom törekvésének. És ez a fajta törekvés, ez a fajta jellemző, ez a háromféle jellemző, ez megnyilvánul az egyén saját bensőséges vallásgyakorlatában, megnyilvánul a saját személyiség fejlődésében és önnön magának a személyiség fejlesztésében, és a társadalmi szerepe szerinti feladatvállalásában is. Ugye itt jön be rögtön a társadalom és az emberiség egésze. Mit jelent ez? Az, hogy egy ember a saját társadalmi helyzete, szerepe és feladatai szerint elvállalt kötelességeit és feladatköreit is felajánlásként Isten örömére végzi. Ez nem túl divatos megfogalmazás és elképzelés a mai világban, de hogyha ezt így teljes egészében holisztikusan szemléljük, akkor látható az, hogy mennyire szorosan összefügg az önmegvalósítással, a vallás gyakorlásával, akár egy ember társadalmi élete is. Tehát ha ezek alapján egy kicsit elgondolkodunk, akkor megérthetjük, hogy már említettem, ismételjük meg egy kicsit, hogy a hinduizmus egy vallási társadalmi rendszer, és tulajdonképpen ez egy holisztikus megközelítése a vallásnak, amit a védikus írások így megfogalmaznak. Ennek megfelelően természetes, hogy a védikus hagyomány sokkal tágabb értelemben használja ezt a fogalmat, hogy vallás, mint ahogy mi azt megszoktuk ugye az európai kultúrkörben. A védikus hagyományok nyelve a szanszkrit, ezt bizonyára hallottátok már, tudtok róla. A szanszkrit egy különleges kifejezést használ a vallásra, azt mondja, hogy dharma. És ez egy jóval mélyebb, jóval cizelláltabb fogalom, mint a magyar vallás szó. Ha le akarnánk fordítani, vagy meg akarnánk érteni, hogy mi ez a dharma, akkor elmondhatnánk, hogy a dharma az a kötelesség, amelynek a követése a lelki felemelkedése érdekében minden embernek javasolt. Függetlenül vallásoktól, társadalmi berendezkedéstől, bőrszintől, nemzetektől, teljesen függetlenül. Tehát ez egy univerzális dolog ez a dharma, amely majd látjátok, minden vallásnak valamilyen módon a része. Természetesen, ebben majd később fogunk belemenni, ennek vannak belső, tehát az ember, a vallásos ember belső személyes lelki gyakorlataival kapcsolatos aspektusai is, és külsődleges, társadalmi vagy akár politikai aspektusai is. A védikus hagyományok azt mondják, hogy a vallás gyakorlásának, illetve bármiféle megnyilvánulásának mindenképpen összhangban kell lennie a vallásosság legfontosabb alapelveivel. Védikus hagyományok 4 ilyen alapelvet említenek meg. Ezek közül az első, ugye kihalóban lévő alapelv, az úgynevezett kegyesség. Ezt a szanszkrit úgy hívja, hogy doja. Nem kell túl bonyolult dologra gondolni. Ebbe a kategóriába tartozik például, hogy a legfontosabb formája a kegyességnek, az, hogy megpróbálunk egyéni és társadalmi szinten a lehető legkevesebb erőszakkal élni. De ebbe a kategóriába tartozik bele az is, hogy embertársaink irányában segítőkészek vagyunk, kedvesek vagyunk, vagy próbálunk nem csak Isten, de az emberek és az élőlények felé is odaadókká válni. Odaadni magunkból egy kicsit, egy darabot, próbálni szeretettel fordulni az emberek felé, az élőlények felé. Ha valaki ezt a kegyesség alapelvét próbálja az életében hétköznapi gyakorlattá tenni, azonnal látni fogja az élet minőségének a megváltozását. A másik ilyen vallásos és követendő alapelv az úgynevezett tisztaság. Erről úgy körülbelül azért van fogalmunk, hogy mit jelent. Természetesen ide tartozik a testünknek, a fizikai testünknek a tisztasága is, de ami legfontosabb tényező a tisztaság kategóriájában, tisztaság vallásos alapelvével kapcsolatban, az a szellem, a tudat, az érzelmek, illetve legfontosabban a lélek, a transzcendentális önvaló tisztán tartása. Hát erre különböző módszerek vannak, különböző vallások, különböző módszereket, de nagyon rokon módszereket szoktak adni. Ebben én most nem fogok belemenni. A harmadik ilyen alapelv az úgynevezett szattyam, vagyis az igazsághoz való hűség. Ez a másik olyan alapelv, ami eléggé kihalóban van a mai társadalmakban. Tehát ide tartozik a legegyszerűbb a hétköznapi igazmondás. 10 percem van még, akkor kicsit belehúzok. A hétköznapi igazmondás, de a kötelességünk megfelelő elvégzése is ebbe a kategóriába tartozik, hiszen ha valakinek van egy kötelessége, akkor rendkívül fontos, hogy ahhoz hű legyen, azt elvégezze, mert ezzel saját személyes önértékelését is alátámogatja, és tudja segíteni ezzel azt a közösséget, azt a nemzetet, azt a társadalmat, amelyben él. Az igazsághoz való hűségnek az egyik legfontosabb alapeleme viszont a lelki önazonosságunk szerint való gondolkodás és cselekvés. Ez nagyon fontos önismeretre van szükségünk, és lelki tudásra. Hogyan építhetnénk fel az integritásunkat úgy, hogyha nem tudjuk, hogy kik vagyunk mi? Ez nagyon fontos dolog. Következő, a negyedik kategóriája a dharmának, a vallásosságnak, az úgynevezett lemondás, vagy tapa. Ide tartozik például az ilyen erény, amikor valaki képes arra, hogy adományozzon, lemondjon a tulajdonáról, segítsen másokat. Vagy a testi nehézségek nem öncélú vállalása. Ide tartozik például az érzékkontroll, az érzékek és a fizikai testünknek a szabályozása, egy szóval az érzékkontroll is. Tehát látjuk azt, hogy ezek univerzálisan elfogadható, elfogadott és általánosan érvényes törvények, szabályok, amelyeket a védikus hagyományok Istentől eredeztetnek, és amelyet kicsit, hogy mondjam, erős leszek, amelynek követését kötelezőnek tartják egy olyan élőlény számára, aki az emberi társadalom tagja. Tehát ez nagyon fontos dolog. A fentieknek megfelelően, hogyha a vallásosság teljes spektrumát akarjuk átlátni, akkor elmondhatjuk, hogy a vallásosságnak van három aspektusa, három olyan területe, amelyel fontos a vallási erőszak kapcsán foglalkoznunk. Az első az embernek a közvetlen vallás gyakorlata. Ide tartozik az ima, a meditáció, odaadó vallásos énekek éneklése, Isten aktív szolgálata, stb. Amelyek az egyén belső vallásos életére vonatkoznak, és mondhatni azt, hogy a magánszférába tartoznak, csak Istenre és az élőlényre vonatkozik. A második ilyen aspektus szintén főleg egyéni vonatkozású, olyan tettek végzése, szintén transzcendentális céllal való végzése, amely az egyénnek, a társadalom tagjának a saját karakterformálását célozzák. Tehát ezeket is ugye a szentírások elég szépen felsorolják. Nagyon hasznosak ezek, hogyha belegondolunk, csak néhányat felsorolok mondjuk a hindu szentírásokból, például a szentírások kerülése, szerencsejáték kerülése, tudatmódosító szerek ugye, kerülése, korlátlan érzéki örömöktől való tartózkodás például ide tartozik, az önzetlenségnek vagy más emberi erénynek a tudatos gyakorlása. Ez mind ebbe a kategóriába tartozik. A vallásos gyakorlatnak van egy harmadik aspektusa, fontos ezt megjegyezni, és ez a témánk szempontjából nagyon lényeges, hogy kell egy olyan társadalmi keret, amely az előző kettő aspektusnak megfelelő keretet biztosít. Egy olyan megfelelően működő társadalom, amelyben egyrészt mindenki a helyén van. Mit jelent ez? Azt, hogy minden ember, a társadalom minden tagja a természete és a képességei szerinti munkát végzi. Ebbe, hogyha most belemennék egy kicsit ebbe a témába, akkor nagyon kifutnék az időből, így is ki fogok futni, hogyha megengedik nekem egy pár perccel. Plusz még ezen kívül, mikor működik egy megfelelő társadalom, hogyha a társadalom tagja az életkora szerint is megfelelő tevékenységet végez, tehát kisgyermekkorában játszik, ifjúkorában tanul, készül a kereső életre, felnőtt korában dolgozik, fenntartja a családját, hozzájárul a társadalom működéséhez, és idős, illetve öreg korára elfordul a világi dolgoktól, elfordul a társadalomtól. Ez nem azt jelenti, hogy kivonul belőle és barlangban lakik, de a tudatát, a gondolatait inkább a transzcendens életre fordítja intenzívebben, mint azt korábban tette. Mindezek után térjünk rá a vallási erőszak témakörére, a legitim vallási erőszak témakörére. A védikus hagyományok úgy tartják, hogy már említettem, hogy az egyik legfontosabb vallásos alapelv az erőszak nélküliség, illetve a lehető legkevesebb erőszakkal való élés. De azt is elmondják, hogy bármely olyan esetben alkalmazható erőszak valamilyen formában, ahol az eddig elmondott megfelelően működő rendszer csorbát szenved. Tehát amely ennek a természetes működését felborítaná, de természetesen csak akkor, hogyha már minden lehetősége a békés megoldásoknak kudarcba fulladt. Tehát ez a legvégső eset, ezt nem győzöm hangsúlyozni. Ez is egy fontos dolog, hogy a védikus írások beszélnek arról, hogy vannak bizonyos sarokpontok, amelynek a védelme ezt az egész rendszernek a működését biztosítja. Amikor azt mondom, hogy egy társadalom működőképes, akkor nem a GDP-re gondolok elsősorban, hanem két dologra. Az egyik az, hogy képes a társadalom boldogságot adni a társadalom tagjainak, és a másik, hogy mindezek mellett ugyanakkor a lelki felemelkedését is tudja biztosítani. Tehát ez a célja egy jól működő társadalomnak, mindazoknak a dolgoknak, amit az előbb elmondtam. Melyek azok a sarokpontok, amelyekre különös hangsúlyt fektet a védikus hagyomány? Itt látható a dián, például alapvetően a vallásos alapelvek védelme, az a négy dolog, amit felsoroltam. Ugye a tisztaság, a kegyesség, a lemondás és az igazsághoz való hűség. Hiszen ha ezek nem működnek, akkor az egész rendszerben káosz fog uralkodni. Egyrészt elveszítjük a szemünk elől a transzcendentális célunkat, másrészt pedig az erkölcs, mint olyan, még ha vallásról nem is beszélünk, csak társadalmi szinten, dugába dől, tehát egy anarchia történik a társadalomban. Nem szeretnék újjal mutogatni, de azt hiszem, hogy a modern civilizáció társadalmaiban ez gyakorlatilag ma zajlik, ma folyik, ez az anarchia. Persze próbáljuk ugye a helyén tartani a dolgokat, de mindenki, tehát aki nem vak, látja, hogy mi történik. Menjünk tovább. Vallásos elvek védelme, ugye a többi leggyengébb láncem a gyermekek védelme, a nők és öregek védelme, és a tulajdon védelme, ami nagyon-nagyon fontos. Ezek mind anyagi dolgok, még a transzcendensről nem is beszéltünk, de fontos tudni, hogy ha ezek a sarokpontok védve vannak, akkor a társadalom képes úgy működni, hogy az boldogságot adjon, és a transzcendentális cél felé is terelje az embereket. És az embereknek az én képe, önértékelése, mint a társadalom megbecsült és lehetőségekkel rendelkező tagja, rendkívüli mértékben megerősödik. Még egy pontot szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, hogy tehát beszéltük arról, hogy igenis lehetséges vallási erőszak, hogyha a vallást ebben az aspektusában szemléljük, ennek a rendszernek egy ilyen szellemiségű társadalom fenntartásának az érdekében. Ezeknek szigorú szabályai vannak, de amelyeket a koroktól, társadalmaktól függően viszonylag rugalmasan lehet kezelni. De ez nem azt jelenti, hogy jobbra-balra össze-vissza magyarázza mindenki, hanem erre szigorú szabályok vannak, hogy kik alkalmazhatják ezt a legitim vallási erőszakot a társadalmi béke, a lelki gondolkodás, stb. Fenntartása érdekében. A védikus hagyományok azt mondják, hogy ezt a fajta legitim vallási erőszakot kizárólag szakrálisan legitim társadalmi vezetők alkalmazhatják. Mit jelent az, hogy legitim? Ez ugye a mai kultúrában általában a felhatalmazást jelenti, hogy az emberek tömege felhatalmaz valakit. Védikus hagyományok szerint ez nem elég. Ehhez nagyon fontos az, hogy annak a legitimmá váló, vagy ugye új társadalmi vezetőnek a tulajdonságai is legitimek legyenek. Mit jelent az? Hogy a saját élete is szükséges, hogy a dharma négy alappillérén álljon, és képes legyen arra, hogy amikor döntő helyzetbe kerül, akkor szintén a dharma négy alapelve alapján tudjon dönteni. Tehát ez nagyon fontos dolog. Egy ilyen szakrálisan legitim vezető védelmez, fenntartja ennek a holisztikus társadalmi vallási rendszernek a működését. És tovább megyek, hogyha szükséges, és már semmi lehetőség nincs, akkor akár egy szükséges háborúban is részt vesz a dharma elveinek fenntartása érdekében. Van, amikor elkerülhetetlen ez. Természetesen a probléma abból adódik, hogy nem, ugye legitim vallási erőszak csak akkor van, hogyha vannak legitim vezetők. A probléma az, hogy nagyon-nagyon ritka a mai társadalmakban a legitim vezető. Védikus értelembe vett legitim vezető. Felhatalmazás megvan, de kérdés az, hogy a tulajdonságok, a képesítettség, a jellem, a szükséges dharmikus jellem megtalálható ezekben a vezetőkben. Ez szokott konfliktust okozni, mert ha nincs legitim szakrálisan legitim társadalmi vezető, akkor szinte biztos, hogy nem tudjuk eldönteni, hogy mikor van szükség arra bizonyos legitim erőszakra. Most egy kicsit beszéltem volna arról, ugye ez a hindu társadalomban őnekik, ezeknek a legitim vezetőknek a neve voltak ksatria. Úgy hívták őket, ugye a négy társadalmi rend közül, ksatriák. A nevük is azt jelenti ksat, az bánt, a trájaté szó pedig azt jelenti, hogy megvédelmez, felszabadít. Tehát az ő funkciójuk az volt, hogy alkalmazhatták ezt az erőszakot, de csak ebből a célból, ennek az egész rendszernek, ennek az egész gondolkodásnak a védelmében.